Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és ő neki is szólt. Ő így válaszolt, szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában, mert eljött hozzátok János, az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Az első fiú azt mondja, nem megyek, de aztán kimegy. A második azt mondja, megyek, de aztán nem teszi meg. Tulajdonképpen erről az első fiúról szeretnék beszélni elsősorban, arról a valakiről, aki azt mondja, nem megyek, nincs hozzá kedvem, és aztán valahogy valamit belát, vagy megbán, vagy megért, és azt mondja, ah, és mégiscsak megteszi. De hogy ne legyen egyoldalú ez a beszéd, egy pár percet azért elidőznék a másodiknál, aki azt mondja, megyek, uram, és aztán nem csinál semmit. Nyilván mind a két kép vonatkozik, vonatkozhat ránk, és éppenséggel, ha növekedni, fejlődni akarunk, akkor érdemes megvizsgálnunk azt, hogy egyik kép, másik kép hogyan érvényes ránk, mit tanulhatnánk belőle, hogyan serkenthetne bennünket változásra vagy növekedésre. Nyáron olyasmit tettem, amire egyébként nem szokott időm lenni. Vallási műsorokat néztem a televízióban. És ahogy néztem a vallási műsorokat a televízióban, nagyon vegyes érzéseim támadtak. Szinte fölmerült bennem az a kérdés, hogy lehet az, hogy országunk sok helyén a kereszténység szép lassan egyre idősödő és egyre kevesebb vallásgyakorlók kicsinke csoportjává válik. Hogy lett ez a kereszténységből úgy mifelénk? Vagy hogyha magunkra nézek, papokra, nem egyszer megijedek. Megijedek magunktól. Hogy hogyan lettünk képesek ennyire bürokratákká és hivatalnokokká válni. Hogy mintha az evangélium egész messze került volna tőlünk, és mi pedig szabályok és törvények és előírások és rend és az összes többi, és aztán mondjuk unos, untalan ugyanazokat a begyakorlott mondatokat, mintha mi magunk nem is élnénk, és akikhez beszélünk, ők se élnének, csak valahogy mondatokat megtanultunk, és ezeket elismételjük 40-50 évig, persze egyre kevesebb lendülettel és tűzzel, de hát ez az igazság, tehát akkor azt mondjuk. Úgy tud ez fájni, és annyira nyugtalanít. És tudjátok, most akkor a harmadik, és ezzel már nem is akarok többet arról a testvérről beszélni, aki azt mondja, hogy megyek, de aztán nem megy ki, hogy hogyan váltunk olyanná például, hogy az üdvösségünket valami olyan magánügyszerű vállalkozásnak tekintjük, ahol úgy egyedül igyekszünk üdvözülni, és ehhez úgy többé-kevésbé valamiféle asszisztenciának látjuk a többieket. Hogy hogyan vált a kereszténységünk ilyenné? És amit egészen konkrét tapasztalatom, hogy amikor a nyárnak vége lett, és visszajöttünk, emlékeztek az első misén este, mondtam, hogy bárki, aki valamilyen oknál fogva nem áldozhat. Hát gyere ki a Szent Mise végén, hogy a te emberi méltóságodat, Istenhez tartozásodat megéld, erőd gyűjtsél ahhoz, hogy tudjál növekedni és fejlődni, hogy történhessen veled és benned az, ami az Isten terve szerint való. Te akkor gyere ki, és szép lassan mi lett a harmadik alkalomra, hogy azt láttam, hogy ti, drágák, értékes vallásgyakorló testvéreim, szép lassan beálltatok ti is a sorba. Nektek az áldozás nem volt elég. Ti ide a külön áldásba is akartatok részesedni. Tehát a szívem dobog értetek. De hadd mondjak ezzel kapcsolatban valamit, hogy hát az olyan jól esik valaki, valami jóban akar részesedni. De mi volna akkor azt mondanánk, hogy ez a lehetőség azoknak szól, akik abból a lehetőségből nem tudnak meríteni, amiből ti igen. Van annál nagyobb áldás, mint hogy az Eucharisztiában részesedek? Nincsen. Nincs. Ezért ezzel a legnagyobbal betöltekezve éppenséggel a következőt is tehetnéd. Hogy például itt maradsz. Hogy itt maradunk akkor, amikor kijönnek azok, akik valami miatt nem áldozhatnak, és mi itt maradunk éppenséggel azzal az egység élményünkkel, hogy Istennel találkozhattunk, és egyek vagyunk vele, és itt ebben az egységünkben imádkozunk, és részt veszünk azoknak az Istennel való találkozásában, akik éppen ide jönnek, és részesednek Isten áldásában. Hogy nem kell, hogy mindent még mi is kapjunk. Hogy azáltal is kaphatunk, hogy egy közösség része vagyunk. És itt a közösség részeként megélem azt, hogy csatlakozom most azokhoz, akik ebben a sajátos helyzetben, olyan sajátos módon kapják az Isten áldását, és én ebben részesedek. És én részt veszek, és itt maradok, és ebben imádkozom, és így egy nagy közösségben tudok lenni, akár kivel, aki most itt van. Nem kell, hogy én kapjam, nem kell, hogy még plusz kapjak egy áldást, hogy azért talán még én és az én üdvösségem és én. Hogy egy közösség részeként is megélhetném ugyanezt a helyzetet. És ez az, ami magam se tudom, hogy mit kezd velem. Még nagyon keresem a szavakat, néha nem tudom, na. Hanem csak van bennem valami, amit fortyog és bozog, és azt se tudom, hogy hogyan fog majd felszínre törni, ezért kicsit aggódok is, hogy nehogy úgy mondjam, hogy bánki megbántódjék, mint hogyha én valakivel szemben most támadó magatartást akarnék fölvenni. Tehát nem szándékom. Hanem csak föltettem ezt a kérdést, hogy lett a kereszténységből valami egyéni üdvkeresésnek valami magányos útja. Hogy vált ez? Ez az, amiről nem szeretnék tovább beszélni. Mert sokkal fontosabb számomra az, hogy mi történik azzal a valakivel, aki azt mondja, én nem megyek, és végül ő mégis ott van az apja szőlőjében. Hogy mi történik ilyenkor, mire van ekkor szükség? És az első így szól, de nagy dolog, hogy valaki azt tudja mondani, hogy nem megyek. Hogy képesek vagyunk az egyházban, az Istennel való kapcsolatunkban elég szabadok lenni ahhoz, hogy kifejezzük magunkat. Hogy azt mondjam, hogy ez nem jó nekem. Hogy mást kérek. Hogy de most értsél meg engem. Vagy ez nekem most nem segít. Ez nekem kevés. Hogy de nagy dolog, hogy az egyház annak a szabadságnak a világát teremti meg, ahol azt mondhatom kifejezve szabadon magamat, hogy ez igen vagy nem, ez jó vagy nem, ezt nem értem, ezt értem, így csináljuk, ne úgy csináljuk. Hát mi másra van az egyház, mint hogy a szabadságnak egy jóval nagyobb terét munkálja ki, mint ami egyébként is általában van ezen a világon. Hogy ez itt akkor lehessen. Megint Henri Boulard atya jutott eszembe, hogy nyáron, hallottam őt hosszan beszélni, és elmondta, megosztotta egy papnövendékbeli élményét. Azt mondja, hogy ő hát egy afrikai ember, Észak-Afrika, egy keleti kultúra, egy teljesen más lelkület, és Franciaországban képződik ki papnak, ahol mindenki sokkal individuálisabb, mindenki csak a maga dolgát, a magáét, sokkal kritikusabb és bántóbb, nincsenek átölelő emberi kapcsolatok, még a papnevelő intézetben sincsenek úgy. Mindenki a teljesítmény és a siker, és nem tudom mivel foglalkozik, ez így ott már 60 évvel ezelőtt is. Csak azt mondja Henri Boulard atya, hogy majd meg bolondultam ebben a közegben. Annyira rosszul esett, hogy nem emberi kapcsolatokban vagyok, hanem nem tudom, valami teljesítményt kéne elérnem, hogy már volt úgy, hogy fél éven keresztül nem is beszéltem. Nem szóltam senkihez. Másoknak meg nem is nagyon tűnt föl, hogy ők se szóltak hozzám. Hogy kezdtem teljesen elszigetelődni és magamra maradni. És kezdtem úgy megélni a helyzetemet, hogy már semmit nem tudok kifejezni abból, ami bennem van. Mindez a papnevelő intézetben. És egyszer történt vele valami, amikor egyszer csak elöntötték őt a hullámok, ott a papnevelő intézetben a szobájából ketten laktak, fogott egy széket és szétverte. Ízé porrá verte a széket, miközben készült papnak. És a papnövendék társa elment az előjáróhoz, azt mondja, Arival valami nagy baj van, mert most tört szét egy széket. Esetleg kéne vele beszélni, vagy valamit kell vele kezdeni, mert úgy tűnik, hogy valamit nem vettünk itt észre. És Ali Burád, ez a nagyszerű pap, azt mondja, hogy ez egy fordulópont volt az életemben. Mert egyszer csak az egyházon belül, miközben papnak készültem, egyszer csak már nem szándékosan, tulajdonképpen valahogy életbe akartam csak maradni. Kifejeztem magam. Kifejeztem, hogy hogy vagyok, hogy hogy érzem itt magam, hogy kifejeztem azt, ami velem történt. De nagy dolog, hogyha az egyház az a hely, ahol kifejezhetjük azt, ami velünk történik, ahogy ér minket valami, ahogy az. Ez az első, az a fiú, aki azt mondja, nem megyek. De jó, hogy azt tudja mondani, hogy nem megyek. Már csak azért is, mert vele szemben van valaki, aki azt mondja, hogy ilyet nem mondhatok. Nem szép, nem rendes, nem katolikus, nem keresztény, azt nem mondunk, hogy nem megyek. Csak nem megyek. Csak suttyomba nem megyek, csak zárt szájjal nem megyek, csak oldalokba nem megyek, nagyon sokféleképp, de a lényeg, hogy nem megyek. De nem mondom, hogy nem megyek, csak... És ezért, mikor valaki kiáll és azt mondja, nem megyek, ez nagy segítség neki. A közösségnek is nagy segítség, mert valamit hallunk, hogy valakivel itt valami van, de nagy segítség neki, mert utána visszhangzik a saját fülében, hogy mit mondott. Tehát leül és azt mondja, én azt mondtam, hogy nem megyek, most miért mondtam ezt? De tényleg így gondolom? Miből lett elegem, hogy azt mondom, hogy nem megyek? Vagy mire vágyom, hogy most azt mondtam, hogy nem megyek? Vagy mit akarok helyette, hogy azt mondtam, hogy nem megyek? De nagy dolog, mikor nem titkok és tabuk és mindenféle, amit nem lehet mondani, hanem hogy megvan a szabadságunk, hogy magunkat kifejezzük. Aztán a második, hát ez a valaki, hogy végül kiment a második lépésben, így mondja a Szentírás, hogy hát ő megbánta. De hát mi van ebben, hogy megbánta? Az, hogy képes volt saját magára reflektálni. Elkezdett gondolkodni saját magáról. Elkezdte saját magát nézni. Valamiképpen elkezdett törekedni arra, hogy megértse, hogy tulajdonképpen mi is történik vele. Hogy mi játszódik le benne. Ez nagyon nagy dolog. Mikor időt és energiát szánunk arra, hogy megértsük, hogy mi is történik velünk. És hogy elég nyitottak vagyunk ahhoz, hogy megengedjük, hogy bármi történik is, van bátorságunk fölismerni azt, ami történik. Ez nagyon nagy lépés. Éppen néhány nappal ezelőtt egyházi elöljárókkal beszélgettem, és a téma az volt, hogy egyrészt ugye, családdal kapcsolatos szinódus kezdődik október elején, a rengeteg válás Magyarországon is, és aztán valaki behozott még egy dolgot, na hát, és aztán itt van, hogy bizony fiatal papok is kérik a fölmentésüket. Nem is olyan kevesen vannak. Európa szerte. Hogy akkor tulajdonképpen mi történik? És látjátok, ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mi történik? Próbáljuk ezt megérteni. És a föltárás majdnem mindig csak a következő pontig jut el. Hát igen, már ma egyre kevesebben köteleződnek el. Nem hoznak döntéseket, nem elég érettek, nincs bennük az áldozatkészség, és a többi. Azt kérdezném most tőletek, vagyis magunktól, hogy ebben mi az önreflexió? Hát ebben semmi önreflexió nincs. Ha az a téma, hogy egyre többen válnak el, vagy az a téma, hogy fiatal papok kérik a laicizálásukat, akkor az önreflexió az, hogy mi mit csinálunk, Hogyan veszünk részt azokban a folyamatokban, amelyek többek között ide vezetnek? Az önreflexió az az, hogy mit kellene nekünk tenni ahhoz, hogy ez ne legyen, mi van a mi kezünkben, hogyan változtathatnánk, mit csinálhatnánk másképpen, mit kéne nekünk fölismerni, mi nekünk. A második lépésben, mikor ez a fiú leül és picit átgondolja, hogy miért is mondtam ezt, mi is történt velem, mi átszódott le bennem, az nagyon nagy dolog. Mert nem egyszer, mikor azt gondoljuk, hogy éppen most gondoljuk át azt, hogy mi is van velünk, valójában azt gondoljuk át, hogy mi van másokkal. Hogy mások mit csinálnak meg, miért nem csinálnak meg, hogy nem csinálják. Tulajdonképpen az önreflexióig el se jutunk. De ami a legérdekesebb, hogy ez nem is tűnik föl. Hanem amikor 128-szor kibontuk, hogy hát az elköteleződés, hogy nem döntenek, nincs áldozatkészség, individuálisak, megfontolatlanok, és kihúzódik az ifjúkor 50 éves korig, mint hogy ezzel le lenne zárva, be lenne fejezve az önreflexió, amit tulajdonképpen el se kezdtünk. Az önreflexiót kezdődik, hogy akkor mit, hogyan kellene tenni. Hogy járulunk mi ahhoz hozzá, hogy ez így van? Aztán a harmadik, ez a fiú, aki azt mondja, én nem megyek, ki tudja fejezni magát, majd önmagára képes reflektálni. Utána történik egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy nyitott a változásra. Azt mondják a lelki írók, minden változás azzal kezdődik, hogy valaki beleegyezik a változásba. Hogy belül, sokszor szavakkal meg nem fogalmazott módon hozunk egy döntést, hogy na jó, legyen, rendben van, hajlandó leszek. Na jó, merek egy kicsit kockáztatni, nem tudom, mi lesz a következő, de na rendben van. A harmadik lépés az az, hogy nyitott vagyok a változásra, ami tehát azzal kezdődik, hogy beleegyezek abba, hogy én magam ne legyek már olyan biztonságban, mint akkor, amikor nem változom. A változás azt jelenti, hogy igyekszem elhordozni azt az érzelmi terhet, ami a változással együtt jár. Hát az érzelmi teher nélkül sosem fog menni. A magyar lakosság zömét az jellemzi, hogy a feszültség és frusztráció tűrésünk igen alacsony. Ezt elmondhatjuk többé-kevésbé magunkról. Ezért tehát a változáshoz szükséges érzelmi terheket hordozni, ez a legtöbbünk számára egyáltalán nem kívánatos dolog. Egyáltalán nem szeretnénk ezeket az érzelmi terheket hordozni. A harmadik dolog tehát így szól. De nagy dolog, hogyha hajlandó vagyok, annak minden következményével azt mondani, hogy döntök amellett, hogy megtörténhet az életemben a változás. Ha nem döntök, nagyon könnyű lesz úgy forogni, úgy forgatni mindent, hogy ez még véletlenül se történjen meg. És akkor a változással szemben mi történik? Nem önreflexió van, hanem önigazolás, és az önigazolásból pedig csak egyre nagyobb megmerevedés, stagnálás. Önmagunk védelmezése, megállunk, és már csak hajtogatjuk, mondjuk a magunkét. Arról elmélkedtünk múlt héten, hogy mit tesz egy családdal az, ahol arról beszélnek, hogy kinek van igaza, és az igazság szava mögött hatalmi harc dúl. És látjuk, hogy egy családot tönkrever az, amikor a hatalmi harc dúl, és ráadásul mindezt elfedjük azzal, hogy az igazságot próbáljuk érvényre juttatni. És beszéltünk arról, hogy a család az a hely, ahol senkinek sincs igaza. Mert az igazság annál sokkal több, hogy egyetlen személy azt mondhassa, hogy nekem van igazam. Nem, hát az igazság annál sokkal több. Ha Jézus azt mondta, én vagyok az igazság, akkor jobb egy picit összehúzzuk magunkat, azt mondjuk, akkor én nem mondom, hogy nekem van igazam, hogy én most őt úgy birtoklom, és ezt közlöm veled. Látjuk, hogy egy közösség életében, kis család életében mit jelenthet ez? Most képzeljük el, amikor az egyház fölveszi ezt a nézőpontot.
nekem van igazam.
Hát, ha valamitől statikussá tudunk válni, és élettelenné, hogy végül már csak a sittet kell elhordani, na az akkor ez, nekünk van igazunk, aztán itt az élet mehet jobbra-balra, akármerre, mivel. Tulajdonképpen minél élettelenebbek vagyunk, annál jobban tűnik, hogy már itt maradunk. Ma élnénk, még lehet, hogy odébb is mennénk, de így. A harmadik gondolat, hogyha önreflexió van, akkor abból megszülethet az, hogy döntök amellett, hogy megtörténhet valami változás annak következményével. Különben önigazolás történik, és egyre nagyobb megkeményedés. És aztán az utolsó, a záró gondolat, mi ennek a fiúnak aztán a nagy lépése, az, hogy megvalósít valamit. A negyedik gondolat így szól, hogy megvalósítás, tevékenység, azzal szemben, hogy valaki tétlen marad. Mikor valakit elér az érzelmi teher, ami a változással együtt jár, az mindig valami veszteséget is hoz. És olyan sokan vannak, akik nem a veszteséggel foglalkoznak, hogy akkor most akkor mit kellene tennünk, hanem csak a veszteség érzetükkel. Addig-addig gyógyítgatják a veszteség élményeiket, érzéseiknek, míg nem egy picit jobban lesznek, de nem csinálnak semmit. Az történik ilyenkor, hogy átéljük az érzelmi terheket, gyorsan keresünk rá valami gyógyírt valamilyen formában, és tulajdonképpen nem változik semmi. De nagy dolog magával a veszteséggel kezdeni valamit, és azt megnézni, hogy mi az, amit nyerhetünk, ahelyett, hogy rögtön az első karcolást már próbálnánk elsimogatni, meg gyógyítgatni, mert hát nagyon fáj látnivalóan. Valaki a következőt mondta, ha az egyházban a többség azt mondja, valamivel még lehet várni, akkor tudhatjuk, hogy már elkéstünk. Ezért tulajdonképpen azzal fejezném be szívem szerint ezt a beszédet, hogy mi is az, amire az egyházban te úgy látod, hogy még a többség azt mondja, hogy még nincs itt az idő, és mi az, amit ezzel kapcsolatban te tehetnél. Végig járva azt a sort, hogy először is fejezd ki magad, hogy hogy vagy ezzel. Aztán reflektálj magadra, azután dönts amellett, hogy megengeded a változást, hordozod az érzelmi terheket, és utána megvalósítasz valamit. De nagy dolog, hogy az egyházunk lehet annak a közege, ahol ez természetes módon megtörténhet. Hogy éppenséggel olyan fölemelő és fölszabadító, hogy valóban nem vagyunk egyedül. Hogy tényleg nem vagyunk egyedül, hogy vannak nagyon sokan, akik azt mondják, nincs az a hely, ahol valaki leülne mellém. Tudjátok, beszéltem egyszer valakivel, azt mondja, hát Feri, eljöttem ide a templomba. Na és? Kérdeztem tőle, azt mondja, olyan jól esett, valaki megfogta a kezem. Ma egy olyan világban élünk, hogy valaki egy egész szentmiséről, aki csak úgy betér ide, azt mondja, hát ha másért, nem egy kézfogásért, érdemes idejönni. Ezért, amikor most itt vagyunk, és a közösségünk ünneplése van, búcsunk napja, hogy egész bátran kicsit érezhetjük magunk mellett azt, aki ott ül, és azt mondani, hát sokaknak már ez mekkora nagy dolog, hogy valaki leült mellé.